Tehát a címet láthatjátok, Jézus Krisztus, mint az Istenbe való gyermeki bizalom példaképe. Ugye eddig végig a gyermeki bizalomról volt szó tegnap. Csak és berendezkedek. És most megnézzük, hogy Jézus Krisztus életében hogy valósult meg a gyermeki bizalom. Ehhez egy picit ismételni fogok, abból, amit tavaly előtt hallottatok, de remélem, hogy nem lesz unalmas. Mert meg kell alapoznom, hogy megértsük, hogy miért beszélünk Jézus Krisztus esetében egyáltalán a gyermeki bizalomról. Az alapigének a zsidókhoz írt levél 12. részének az első 3 versét választottam. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ugye az alapigénk felszólít arra, hogy nézzünk fel Jézusra, aki a hitnek a szerzője, de nem csak a szerzője, hanem a beteljesítője is. Mit jelent az, hogy Jézus a hit beteljesítője, vagy mondhatnám azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus a gyermeki bizalom beteljesítője, hisz a hit az valójában bizalom Istenben. Úgyhogy ezért meg fogjuk nézni részletesen Jézus Krisztusnak az életét ebből a szempontból, hogy mit jelent az, hogy ő bízott Istenben. Ugye ő a teremtő Isten, erről a szintre indul. A Kolossi 1.16-ban azt olvashatjuk, hogy benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Közben lehet, hogy nekem ide kéne állnom, hogy lássatok mindent. Vagy jó így? Jó, oké. Tehát minden általa és ránézve teremtetett, azaz ő a Teremtő Isten. Ebből a pozícióból, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Ez a magatartásában ez nem olyan szerencsés fordítás, ez a lényeg ennek az üzenetnek, hogy mindenben az emberekhez hasonlóvá lett. Majd ezt még később részletezzük. És ezt egy proféciám keresztül szeretném közelebb hozni hozzátok. Ez az Ézsaiás 42-nek az első 7 verse. Ez az, ami részben ismétlés. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oldja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ugye, ha megkérdezzük azt, hogy kiről szól ez a profécia, akkor valószínűleg egyértelmű a válasz, hogy Jézusról. Mert ez az én szolgám, akit támogatok, ez egy különleges kategória. Sok szolgája volt Istennek, de az én szolgám, ez egy nagyon különleges kategória. Vagy az én választottam, akiben gyönyörködöm. Senkiről se olvastuk az Ószövetségben, hogy gyönyörködött volna benne Isten. Ez az egy profécia egyértelműen Jézusról szól. Vagy az, hogy lelkemmel ajándékoztam meg. Ez megint különleges esetekre kapták a különleges emberek Isten lelkét, vagy Isten szellemét. És itt egy olyan ajándékozásról van szó, ami végleges, tehát ami te ott marad. azon az emberen. Tehát ez is Jézus. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő nécses nem oltja ki. Ez az egyik legszebb kép, és számunkra a szívünk közel, legközelebb álló kép, mert tudjuk, hogy megrepett nátszálak vagyunk mindannyian, és emberek, mi emberek mit csinálnánk a megrepett nátszállal? Összetörnénk, elégetnénk, mert már nem jó semmire. De Jézus nem így gondolkozik, Isten nem így gondolkozik rólunk. Hűen hirdeti a törvényt. A legmélyebb törvény értelmezés Jézustól jön. És ő be is teljesítette a törvényt. Ugye a hegyi beszéd az a legmélyebb, legcsodálatosabb törvény értelmezés. Tanítására várnak a szigetek. Milyen szigetek? Hát ilyen nagy szigetek, mint Afrika, Európa, Ázsia, Amerika, az egész Föld. Az egész Föld az ő tanítására vár. Tovább folytatódik a profécia. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Kérdezhetitek, hogy mire való ez a szószaporítás. Hát egyrészt a Szentírás nem csak teológia, hanem költészet is. Az emberek szívéhez is akar szólni, nem csak az értelméhez, nem csak az eszéhez. Ráadásul, és ez a fontosabb, a nyomatékosítás, a kihangsúlyozásnak az irodalmi eszköze, ez az úgynevezett szószaporítás. Ami ezután következik, azt maga a világot teremtő, a világot fenntartó és az életet adó Úristen mondja. Tehát ebből azt következik, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolgot fogunk hallani. Lássuk, hogy mi ez. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért. Én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Ugye megint az a kérdésem, hogy kiről szól ez a szakasz. Ugye lehet, hogy szeretnénk, hogyha rólunk szólna, mert egy csodálatosan felmerülő átöltás. Ugye én fogom a kezedet, elhívtalak az igazságért, megőrizlek, ez mind nagyon klassz. De ezt nem vállalhatja be egyikünk sem, hogy Isten bennünk ajándékozza meg a népét a szövetségével. Meg hogy nem mi leszünk azok, akik kinyitjuk a vakok szemeit és kihozzuk a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Tehát ez a szakasz egyedül Jézusról szólhat. Ő a világ világossága, őróla szól Istennek az Ószövetsége és az Új Szövetsége. Viszont van egy másik érdekes kérdés, amit én annak idején feltettem, és ez nagyban megváltoztatta a Jézusról kialakult képemet, és sokkal mélyebben megértettem azt, hogy mit jelent a megüresítés. És ez a kérdés így szól, hogy kinek szól ez a szakasz. Személyesen kinek mondta Isten ezeket a mondatokat, hogy én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, benned ajándékozom meg népemet és világosságommal a nemzeteket. Hát ugye szeretnénk, ha nekünk szólna, volt egy olyan időszak az életemben, amikor magamra értelmeztem, ó, Uram, köszönöm, hogy elhívtál az igazságért, megőrzöl, te fogod a kezemet. Azért már akkor sem mertem azt magamra venni, hogy benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, és világosságommal nem érted. Hát ugye hát csak az a szakasz szólt rólam, hogy én fogom a kezedet. És ez így rendben is volt. De azért, hogyha egy kicsit távolabbról olvassuk a Bibliát, és kivesszük belőle magunkat, akkor megint nagyon egyértelmű, hogy ez a szakasz egyedül Jézusnak szól. Jézus a címzetje ezeknek a mondatoknak. Ez csak ő veheti magára, senki más. Ez a szakasz Jézusnak az elhívása Istennek a szolgálatára. Ez egy óriási feladat, egy fantasztikus bátorítással. Ugye benned ajándékozom meg szövetségemmel, népemet és világosságommal a nemzeteket. Ez egy óriási feladat. És akkor feltettem még egy pár furcsa kérdést, hogyha nem nekünk szól ez a szakasz, akkor mit keres a Bibliában? Ha nem nekünk szól, akkor mit keres a Bibliában? Ezt egymás között is lerendezhették volna, Miért kellett beleíratni Istennek Ézsaiáson keresztül 800 évvel Jézus születése előtt ezeket a mondatokat? Ha nem nekünk szól. Mert Jézusnak, aki eleve az egyszülött fiú, szüksége volt Isten elhívására. Szüksége volt arra, hogy ezt meghallja, hogy én az Úr elhívtalak az igazságért. Én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel, népemet, világosságommal a nemzeteket. Vagy Jézusnak, aki egy az Atyával, szüksége volt az ő bátorító szavaira, mert ezek bátorító szavak, hogy elhívtalak az igazságért, megőrizlek, én fogom a kezedet. Vagy Jézusnak, aki maga a testélet ige, szüksége volt arra, hogy ugyanúgy az ige táplálja őt szellemileg, mint ahogy minket is az ige táplál szellemileg, vagy Isten az ige által táplál szellemileg. Szüksége volt erre Jézusnak? Vagy Jézusnak ugyanúgy bíznia kellett Isten szavaiban, Isten kijelentésében, az írott igében, mint ahogy nekünk bízni kell, mint ahogy nekünk a meggyőződésünkért tenni, az életünket ráalapozni? És ezekre a kérdésekre igen a válasz. És ekkor érthetjük meg azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus megüresítette magát. Mert hogy miért volt szüksége Jézusnak mindezekre a mondatokra? Miért kellett neki is az igét tanulmányoznia, és az igében bíznia, az igére alapoznia az életét? Miért volt szüksége a Szentlélekre? Miért volt szüksége a Szentlélek vezetésére? Azért, mert megüresítette magát, és teljesen emberré lett. A mennyei Atyában bízó gyermekké lett Jézus. Neki ugyanúgy bíznia kellett a mennyei apukájában, mint nekünk. Ugyanúgy. Semmi különbség nincs ebben a tekintetben Jézus és közöttünk. Ennyire megüresítette magát. Ugye nekünk van egy Jézusról alkotott képünk, ha tévedek, akkor elnézést kérek attól, akinek nem inge, ne vegye magára, de én régen ezt gondoltam, hogy hát Jézus egy szupermen, egy félisten. Vagy persze természetesen azt vallottam, hogy Isten, de olyan értelemben félisten, hogy neki könnyű volt bármit megcsinálnia, mert olyan képességei voltak. Hát, mint tudom én, egy-egy csettintett, és akkor meggyógyultak a betegek, hirtelen felszaporodott a kenyér, meg a hal, meg a tenger elcsendesedett, stb. Tehát minden ment. Ugye neki könnyű volt. Milyen jó keresztény tudnék lenni én is, ha csak a tizedével rendelkezik. Nem kell az egész, csak a tizede. A tizede elég lenne, és akkor én is egész jó keresztény tudnék lenni. Ezt gondoltam. De valójában ez egy eltorzult hamis kép Jézusról, amiben nem élt. Ez egy eltorzult hamis kép. Tehát nem igaz az a modell, hogy Jézus egy embernek látszó Isten volt, vagyis, hogy az emberi volta, az csak egy árruha volt. Ez nem igaz. Ő teljes mértékben azonosult velünk. Nem csak a bőre volt emberi, hanem legbelül végig 100%-osan emberré lett. Ugye ez egy nagy csoda, hogy 100%-osan Isten volt és 100%-osan ember. De ebben a 100%-osan emberi létben benne van az is, hogy az emberi volta nem csak egy árruha volt. Annyira megüresítette magát, hogy ugyanolyan védtelen, sebezhető és kiszolgáltatott gyermekké vált már a születésétől fogva egész életén át, mint amilyenek mi vagyunk. Mi nem szeretjük ezt a gondolatot, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, de azok vagyunk, mindannyian. Nem csak az öregek, a gyerekek is, a felnőttek is, mindannyian kiszolgáltatottak vagyunk. Jézus is vállalta ezt a kiszolgáltatottságot. A megüresítéssel ezt vállaltam. Jézusnak ugyanolyan testi és lelki fájdalmai voltak, mint nekünk. Gondoljatok bele, hogy őt is ugyanúgy elhagyták. sok-sok tanítványa elhagyta, elárulták, megtagadták, ugye Júdás elárulta, Péter megtagadta, gúnyolták, verték, kínozták, és végül a keresztre feszítették. Megtehették vele, mert megüresítette magát. Istennel, a nem megüresített Istennel ezt nem lehet megtenni. Sőt, ellenkezőleg mennének a dolgok. De vele meg lehetett tenni. Annyira megüresített és megalázta magát, hogy vállalt ezeket a test és lelki fájdalmakat. És meg lehetett vele tenni, hogy elhagyják, elárulják, megtagadják, kínozzák, túnyolják és keresztre feszítsék. Gúnyolják amiatt, aki volt valójában. A Földön az engedelmes hívő ember életét élte, annak minden nehézségével együtt. Ő a mennyei apukájának a gyermeke volt, ugyanúgy, mint mi. Ugyanolyan szüksége volt a felülről jövő életre, mert megüresítette magát, mint hogy nekünk szükségünk van erre a felülről jövő életre. Ezért ugyanúgy imádkozott. Nem tudom, hogy ebbe belegondoltatok, hogy miért imádkozott egyáltalán Jézus. Azért, mert megüresítette magát. Ugyanúgy imádkozott, ugyanúgy olvasta a Szentírást, mint mi. Minden jót felülről várt, mint mi. Bízott a mennyei apukájában, mint mi. Persze mindezt sokkal jobban tette, és példakép lehet előttünk mindenképpen. És ezért nagyon meg tud érteni minket. Beengedhetjük őt a szívünkbe, mert ő is átélt mindenfajta nyomorúságot, amit mi átéltünk. És amikor erre engem Isten rávezetett, akkor egy olyan Jézus kép alakult ki bennem, akihez már bátran lehet menni, mert tudom, hogy megért engem. Mert nem az isteni magasságból osztja nekem a tanácsait, hanem nagyon is empatikus tud velem lenni, nagyon is meg tud engem érteni, mert végigcsinálta mindazt sokszorosan, ami mindannyiunknak végig kell menni. Tudja, hogy miről beszél, amikor bátorít, amikor vigasztal, amikor tanácsot ad. Meg is van írva ez a Zsidók 4.15-16-ban, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. És akkor nézzük, hogy a gyermeki Jézusról mit tudunk a bizalom tekintetében. Vannak nagyon érdekes proféciák. Például az Ézsaiás 49-nek az első 6 verse, ez is egy Ebed Jahve-ének, az Ebed Jahve azt jelenti, hogy az Úr szolgája. Az Ézsaiás 42-nek az első 7 verse, az is egy Ebed Jahve-ének. Ahol kifejezetten mindig róla van szó, az Úr szolgájáról, vagyis Jézusról. Aztán még két ilyen híres szakasz van, az Ézsaiás 50-nek a 4. versétől a 11. verséig, amikor arról van szó, hogy megtanított engem az Úr, mint tanítványát, hogy hallgassam el, minden reggel felébreszt, hogy hallgassam őt tanítványként. És a 4. az a mindenki által jól ismert Ézsaiás 53. ami egyébként az Ézsaiás 52-13-tól kezdődik igazán, ott rosszul osztották be a fejezet határt, vagy rosszul mérték fel. Na de nézzük ezeket a proféciákat. Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Nagyon érdekes, hogy Jézus már Mária méhében tudta, hogy kicsoda. Ismerte az elhívását. Erről beszél, erről tesz tanú bizonyságot az Ézsaiás 49-et. Ott, ha elolvassátok a többi szakaszt, egyértelmű, hogy Jézusról van szó. Vagy a Zsoltárok 22:10-11. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőim. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ugye a kisgyerekek a szüleikre vannak utalva teljesen. De Jézus már itt átélte, hogy teljesen rá van utalva a mennyei apukájára. Ezzel a tudattal élt pici-pici csecsemőkorában is. Hogy ő valójában Istenre van ráutalva, és valójában a tőle való teljes függőséget élte meg. Tehát Jézus már az anya méhben is tudta, hogy ő a mennyei apukájának a gyermeke, már az anya méhben is az ő Istenében bízott. Aztán ugye itt van a 12 éves Jézus története, nem olvasom fel az egészet, ismerjük mindnyájan, csak a párbeszédet olvasom. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ugye itt is látjuk, hogy sokkal-sokkal inkább kötődött a mennyei apukájához, 12 évesen. Egyébként megdöbbentette a professzorokat a kérdéseivel, mert annyi alázat volt benne, hogy nem kijelentett, hanem kérdezett. Kijelenthetett volna, és akkor a teológia professzorok megszégyenültek volna, de kérdezett tőlük. És már azzal megdöbbentette őket, hogy miket kérdezett. Tehát 12 évesen már sokkal-sokkal jobban bízott a mennyei apukájában, mint a földi szüleiben. Sokkal inkább vele akart lenni az ő házában. Nézzük, hogy vált Jézus kísérthetővé. Az ige azt írja, a János 1.14-nek az első része, hogy az ige testté lett. És ez egy nagyon érdekes kifejezés. Itt van az ige, hogy az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. De ugye két görög szó van a testre, a szárx és a szóma. A szóma jelenti a fizikai testet, amivel semmi baj nincs, sőt az ige azt mondja, hogy a Szentlélek temploma, a fizikai testünk. És a szárx, a másik görög szó, jelenti a bűnre való hajlamot, vagy bennünk, akik megromlott gondolkodásak voltunk, a szárx az a bennünk lévő bűnnek a székhelye. És itt nagyon érdekes, hogy nem a szóma szerepel itt, hanem a szárx. Tehát Jézus szárxá lett. Ami nem azt jelenti, hogy egy csöpnyi bűn lett volna benne, de azt jelenti, hogy kísérthető emberré vált Jézus. Nem volt bűnös, sose volt bűnös, de a megüresített fiú annyira megüresítette magát, hogy a kísértéseknek is hajlandó volt kitenni magát. A kísértés szempontjából ki lett szolgáltatva a sátánnak, a világnak és az embereknek. Ugye Isten a gonosztól nem kísérthető, tudjuk a Jakab 1.13-tól, tehát olyan nincs, hogy a sátán kísértse a Istent, az atyát, hát ilyen nincs. De Jézus annyira megüresítette magát, hogy ezt is vállalta. Aztán itt egy másik fontos esemény Jézusnak a megkeresztelése, és itt csak azt emelném ki belőle az atya szózatát. Ugye leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló formában, testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Egy nyilvános szózat. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus a mennyei apukája nyilvánosan megerősítette az identitásában. Te az én fiam vagy, és benned gyönyörködöm. Jézus meg lehetett fosztani szinte mindentől, annyira megüresítette magát. De az apukája által kijelentett identitásától soha nem lehetett megfosztani. Ő mindig azt hirdette, hogy én az Isten fia vagyok. Mindig bízott a mennyei apukája kijelentésében. Ha megnézitek az evangéliumi történeteket, gyakorlatilag mindegyik valahol mélyen arról szól, hogy megkérdőjelezik Jézusnak az identitását. Támadják Jézusnak az identitását. És ő mindig sziklaszilárdan hirdette, hogy ő Istennek a fia. Sohasem lehetett őt ebben elbizonytalanítani. A legdurvább helyzetekben még a kereszt sem lehetett ebben elbizonytalanítani. Ugye, ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, és akkor majd elhisszük ezt, akkor majd hiszünk nekem. Nem szállt le, de nem kellett neki bizonyítani sem önmagának, sem a népnek, mert tudta. Mert be lett írva a szívébe, hogy ő Istennek a fia. És akkor nézzük azt, hogy utána ugye a lélek elvitte őt a pusztába, hogy megkísértse az ördög a keresztelés után. Mint egy 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és azt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A kísértésnek nem az volt a lényege, hogyha éhes vagy, akkor ehetsz-e kenyeret, vagy nem. Persze, hogy ehetünk kenyeret. Semmi gond nincs ezzel. Ha éhesek vagyunk, akármennyit böjtölünk előtte, vagy ha nem is böjtölünk, ehetünk kenyeret. Nem ez a gond, hanem itt volt a kísértés. Ha Isten fia vagy, valóban az Isten fia vagy? Mert ha csak beveszéled magadnak, hogy te az Isten fia vagy, és végül kiderül, hogy nem az vagy, az szörnyű. Jobb, ha megbizonyosodsz erről, hogy te valóban az Isten fia vagy-e. Próbáld ki, hogy az Isten fia vagy-e. Ha Isten fia vagy, akkor biztos sikerül neked az, hogy itt van két kenyérformájú kő, csak koncentrálsz egy kicsit, és meg tudod tenni, hogy ezek a kövek kenyérre változzanak. Próbáld ki, hogy az Isten fia vagy-e. Legyél bizonyos benne. És mit mond Jézus? Megvan írva. Megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezt általában ilyen általános szabályként olvassuk ki, de nem csak általános szabály. Ez konkrétan Jézus magára is alkalmazta. Mert melyik az az ige, amelyik Isten szájából származik? Az, amelyik 40 nappal előtte nyilvánosan elhangzott, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Meg kell erről bizonyosodni, hogy valóban igaz-e az, amit Isten nyilvánosan mondott? Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Jézus azt mondta ezzel, hogy nekem sokkal-sokkal drágább ez a 40 nappal ezelőtt elhangzott atyai kijelentés, mint a kenyér, pedig már 40 napja éhezem. Nagyon drága nekem a kenyér, mert 40 napja éhezem. De sokkal-sokkal drágább az atyának a kijelentése. És én ebben bízom. Mint hogy az egyik Zsoltárban olvashatjuk, hogy mert a te szereteted az életnél is jobb. Ez példát Jézus. Tehát nagyon bízott a mennyei apukájában, és nem kellett neki kipróbálnia, hogy ő valóban Isten fia-e. Ugye csak ugyanazt mondta az Isten, hogy az ő fia vagy? Győződj meg róla! De Jézus azt mondta, hogy én az én apukám szavában bízom, amit kijelentett rólam, az a színtiszta és biztos igazság. Mi hogyan győzhetünk a kísértéseink felett? Tudd, hogy ki vagy a mennyei apukád számára. Bízzál ebben az információban, nem kell kipróbálnod. Egyszerűen kapaszkodj bele, ragaszkodj hozzá, amit Isten kijelentett rólad, amit a Szentlélek beírt a szívedbe. Vondd le ebből a logikus következtetéseket. Általában az önátadás a logikus következtetés. Éld meg azt, aki vagy, és adj érte hálát, és éld meg a világban, a problémáidban, a félelmeidben, hogy te mennyire különleges vagy a te mennyei apukád számára. Mert az ő gyermeke vagy te is. És ezt Jézus is átélte. Jézusnak is voltak problémái. Jézus is mindezt átélte. Nézzük a második kísértést. Ekkor magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalaidnak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ekkor ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. A Sátán azt mondja, hogy oké, induljunk Istennek a kijelentéséből. Hát ha neked az a fontos, hogy mi van megírva, oké, akkor idézek a Bibliából. Tényleg rád vonatkozik? Tényleg te vagy az Isten fia? Győződj meg róla. Mert sokkal jobb, hogyha leesel a magas templom tetőről és szörnyet halsz, mint azzal a tudattal, azzal a hamis tudattal élni, hogy én az Isten fia vagyok, és ebből egy szó sem igaz. Győződj meg róla. Ha igazad van, akkor az ő angyalainak parancsot ad, és nem engedik, hogy szörnyet halljál. Győződj meg róla. Mit mond erre Jézus? Én továbbra is az apukám szavában bízom. Amit kijelentett rólam, az a színtiszta és biztos igazság. Hiába idézed a 91. Zsoltárt, amit egyébként a Sátán, mint kiragadott igét idézett a 91. Zsoltárból egy verset, de nem lehet kiragadni ilyen verseket a szöveg összefüggésből. És ezért nézzük meg az egész szöveget, mert az egész szöveg Jézusról szól, és csodálatos tanúbizonysága a gyermeki bizalomnak. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Ez a feltétel. Ez a feltétel. Ez az egész 91. Zsoltár azokra igaz, akik a felséges rejtekében laknak, akik a mindenható árnyékában pihennek, akik tőle várnak mindent, akik gyermeki módon bíznak benne. Rájuk vonatkozik. Akiknek Isten a mindenük. Akik őt keresik. És ekkor igaz az, ami a további versekben le van írva, mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító döbbésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűség. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dövvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbat felől, téged akkor sem ér el. Semmi sem véletlen. Ha te a mindenható árnyékában pihensz, a felséges rejtekében laksz, akkor nem történhet semmi sem véletlenül. Nem történhet semmi sem Isten akarata nélkül. Hát milyen döbbenetes arány ez, hogyha ezen esnek el fel, a jobb kezed felől, és tízezren a bal kezed felől, téged akkor sem közelít. Gondoljátok meg, ha a valószínűség számítási alapon nézzük, egy a tízezerhez az esélyed, az semmi. Azt az embereknek se ragadják. De itt nincsenek véletlenek. Lehet, hogy ezrenesnek kell jobb kezed felől, a tízezren bal kezed felől, de te a mindenható árnyékában pihensz. Ez a különbség az ezer meg a tízezer ember meg te közötted. Hogy te a mindenható árnyékában pihensz. Milyen csodálatos képek ezek, hogy tollaival betakar téged, szárnyai alatt találsz oltalmat. Ezt jelenti gyermeki módon megpihenni benne, a mindenható árnyékában. Megpihenni Krisztusban, megpihenni Istenben. Mert mi nem vagyunk rejtve Krisztusban. Nézzük tovább. Mert ugye a Sátán a feltételeket azt nem idézte, Tehát azt, hogy a gyermeki bizalom egy feltétel, és benne az árnyék, minden árnyékában való megpihenés, ezt nem idézte, de én kiemeltem itt nagybetűvel a feltételeket. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Itt is azt látjuk, hogy van feltétel. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak. Ez a feltétel. Tehát önmagában nem igaz az, hogy angyalainak parancsol felőled, kiragadva. Mint hogy nekünk is sokszor hibánk, hogy kiragadunk szövegösszefüggésből igéket, és úgy értelmezzük a dolgokat. És utána csalódunk, és nem értjük, és elhidegül Istentől a szívünk, de hát valójában a mi hibánk volt. Mert mi nem bántunk korrekten Istennek a szavával. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, arra, hogy ez a Zsoltár nem azt ígéri, hogy minden nyomorúságtól mentesek leszünk, vagy hogy Jézus minden nyomorúságtól mentes lesz. Mert itt van, hogy vele leszek a nyomorúságban. Ez feltételez egy nyomorúságot, és tudjuk, hogy milyen volt Jézus élete. De kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. És minden szó szerint beteljesedett Jézus életében. Tehát elsősorban Jézusról szól ez a Zsoltár, ez Jézusnak a Zsoltára. De úgy gondolom, hogy minden más embernek is a Zsoltára, akik a mindenható árnyékában pihennek, akik az övéi, akik Krisztusban vannak. Tehát ránk is vonatkozik ez a Zsoltár. Akkor nézzük meg, hogy mutatta be az életében a gyermeki bizalmat Jézus. Ugye ezt a történetet is ismerjük, amikor viharba kerülnek, és azt olvassuk, hogy csak egy részletet olvasok ebből az igéből, hogy ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Miért még mindig nincs hitetek? Eddig olvasom. Ugye képzeljük el a jelenetet. Ugye a halászok már sok mindent megértek. Tehát ott élték a galileai tavon az életüket gyakorlatilag. Sok vihart is megéltek. De ez egy olyan rettentes vihar volt, hogy elkezdték félteni az életüket is. Ugye azt olvasjuk, hogy a hajó már majdnem megtelt. Még 10 centi volt még, vagy 5 centi, nem tudom. Éppen, hogy fenn volt még a hajó, és a kétségbe esetten próbálták a vizet kimerni. És Jézusról pedig azt olvasjuk, hogy békésen aludt. Mintha nem vett volna tudomást arról, hogy mi történik körülötte. Teljesen békésen aludt. Nyilván elfáradt a sok szolgálattól, és mint egy gyermek úgy aludt. Ugye ha gyermekek alszanak, a kisgyermekek, akkor ott lehet nagy zaj is. Sőt, az én kisfiam annak idén a Skodának a motorzajára aludt el, és ott benne kocsiban aludt, és egészen amíg mentünk hazafelé aludt, és pedig elég hangos kocsi volt még a Skoda, tehát nem olyan voltak, mint ez a mai modern autó, volt zaja. Tehát nagyon békésen aludt. Miért? Mert tudta, hogy a körülmények nem veszíthetik előtt. Hiába van óriási vihar, neki nem az a küldetése, nem arra lett elhívva, hogy belefulladjon a galileai tóba, pontosan tudta, hogy Isten az Úr minden körülmény fölött. A tanítványok, azok csak a körülményeket látták, és kétségbe estek. Jézus előhozta mindazt, ami a szívében volt, ezeket az igazságokat. Hozzátette a körülményekhez, és békésen aludt. És amikor felkeltették, akkor egyszerűen csak lecsendesítette a vihart. És utána megkérdezte őket, hogy miért féltek ennyire. Hát ez egy nagyon buta kérdésnek hangzik, hogy miért félünk. Hát itt vannak a nem tudom hány méteres hullámok, nézd meg, hogy mennyi víz van már a hajóban, még 5 perc és belefulladunk a Galileai tóba. Hogy mi az, hogy miért félünk? De jogos volt Jézusnak a kérdése? Azzal a háttérismerettel, amit Isten biztosít, azzal együtt már jogos volt. Persze, mert hogy ha Isten kijelenti azt, hogy mi a küldetésünk, vagy ugye Jézusnál is kijelentette, hogy neki a kereszten kell meghalnia, akkor nem fulladhat bele a Galileai tóba. És akkor a tanítványok sem fulladhatnak bele a Galileai tóba. Ugye? De miért nincs hitetek? Vagy még mindig nincs hitetek? Még mindig nincs gyermeki bizalom bennetek? Kérdezi Jézus. Tehát ne csak a körülményeket vedd figyelembe. Ha csak a körülményekre nézünk, elkezdünk félni, akkor szorongani fogunk. Ha erre a világra nézünk, ha megnézzük minden nap a híradót, ez egy állandó szorongás adag, amit állandóan megkapunk. De nekünk hitünk van. Nekünk Isten által személyesen a szívünkbe írt meggyőződéseink vannak. Mi tudjuk, hogy mi lesz a jövőnk. Mi tudjuk, hogy Isten Úr a jelen való gonosz világ felett is. Ez a gyermeki bizalom. Kér látást és hitet Istentől, hogy meg tudj maradni egészségesen, lelkileg egészségesen ebben a világban. Aztán ott a következő történet, Lázárnak a feltámasztása. Jézus így szólt. Vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Kitámasztotta fel Lázár? Látszólag Jézus. De azt olvassuk, hogy atyám, hálát adok, hogy meghallgattál engem. Mit kérhetett Jézus? Mi az, hogy meghallgattál engem? Tudtam is, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Jézus azt kérte, hogy hadd támaszthassa fel Lázárt. És az atya megadta neki ezt. Tehát ebből is látszik a gyermeki bizalom és az Istentől való függőség. Jézus nem saját erőből támasztotta fel Lázár, hanem imádkozott érte, hogy feltámaszthassa. Imádkozott érte, hogy kapjon érte, kapjon ehhez erőt. És megkapta, mert kérte. Mert gyermeki bizalommal kérte. Ez a tanulsága ennek a történetnek. És ott van a legnagyobb tanulság, a kereszt, ahol Jézus a bűnnel azonosult értünk. Ugye a 2 Korintus 5.21-ben azt olvassuk, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk. Azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő. Ez azt jelenti, hogy itt volt Jézus, az identitása az volt, hogy ő volt az Isten igazsága. Egy csodálatos, szent identitás. Erre épült az ő igaz jelleme, és erre az igaz tettei. Itt voltunk mi, még újjászületésünk előtt, elveszett bűnösként, torz jellemmel és vétkek sokasságával. És mit tett Isten? Bűnné tette Jézust azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus világ életében gyűlölte a bűnt, azért, mert Isten szentsége volt benne. Isten kiengesztelhetetlenül gyűlöli a bűnt, a legkisebb bűnt is kiengesztelhetetlenül gyűlöli. Undorodik tőle, irtózik tőle, és Jézus is ezt tette. Most képzeld el azt, és ezt tavaly előtt is elmondtam ezt a példát, de elmondom még egyszer, képzeld el azt, hogy ma éjszaka a paplan alatt 36 darab kígyóval kell együtt lenned. Nem fognak megmarni, itt csak az undorító voltát szeretném ennek az egész szituációnak kiemelni. Nem bírjuk elképzelni, tehát ez borzalmas. Tehát agyilag is borzalmas, hogy nekünk 36 kígyóval együtt kell egy éjszakát eltöltenünk egy paplan alatt. Most Jézus sokkal jobban undorodott a bűntől, mint mi a kígyóktól. És mégis magára kellett vennie. Illetve elvállalta, hogy magára vegye, mert nem volt kötelező. És a Getsemáné kert imádságnak pont ez volt a tétje. Uram, ha lehet, akkor hadd múljék el tőlem ez a keserű pohár. Mert ez nagyon keserű, ez kegyetlen, hogy nekem a bűnnel kell azonosulnom, amit világ életemben gyűlöltem, ugyanúgy, mint te. Nagyon keserű pohár. De azt akarom, amit te akarsz. Ha ezt akarod, bármilyen nehéz is, bármilyen keserű is, megteszem. Mert bízom benned, gyermeki magadon. Ez volt az egyik csúcsa a gyermeki bizalomnak. Mert mit jelent az, hogy Isten bűnné tette Jézust? A bűntelen, tiszta és bűngyűlölő Jézus azonosult a bűnnel. A bűnünk, a bűnös identitásunk azonos Jézussal. Ott a kereszten azonos volt. Jézus jelleme ugyanolyan tiszta, szent és bűngyűlölő maradt, és a cselekedete is. Hiszen aki ezt mondja a kereszten, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, az egy gyönyörű jellem. De ennek, hogy ő a bűnnel azonosult, az volt az egyenes következménye, hogy az Atya teljesen megszakította vele a kapcsolatot, és kiszolgáltatta őt a sátánnak. Jézus elvesztette az élet forrását, és az ellensége halálra kínoszta. És Jézus mindezt előre tudta. Na ezért volt iszonyú nagy küzdelem számára a Getsemáné kertben mondott imádsága. És a kereszten átélte azt, amit Dávid 1000 évvel előtte leírt a 22. Zsoltárban. Hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg Isten, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőim. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ugye visszaemlékszik azokra az úgynevezett régi szép időkre, amikor még teljes függésben élt az atyától, és az ő részéről ez nem változott, de az atya elfordult tőle, mert a bűnnel azonosult. És ez rettenetes volt számára, mert számára csak az atya volt az élet forrása. És visszaemlékszik, hogy de jó volt akkor, amikor már az anyám emlőjén is rád voltam utalva, már anyám méhében is te voltál az Istenem. És most miért hagytál engem? Én Istenem, miért hagytál el engemet? És akkor folytatja tovább, ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, feltátották rám szájukat, mint marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz. Kificamodtak a csontjaim. Ugye nekünk, ha egy csontunk kificamodik, mennyire fáj. És itt szinte mindegyikről szó volt. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be. Átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat. Ez azt jelenti, hogy érezte mind a 206 csontját. Amit ugye mi is, ha egy csontunkat érezzük, akkor már baj van. Az fáj. Tehát megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül engem nyomorultat. Borzasztó volt, amit átélt Jézus. Borzasztó volt. Nem lehet rá szavakat találni. Ugye az evangéliumok csak szárazon leírják a tényeket. A 22. Zsoltárból lehet megtudni, meg mondjuk a 69. Zsoltárból, hogy mit élt át Jézus a kereszten. És a halála előtt azt olvassuk, hogy ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Mit gondolhatok Jézus? Hogyan élhette át? Azt, hogy bűnné lettem. A bűnnel azonosulva undorítóvá, visszataszítóvá lettem a szemedben. Itt Istenről van szó. Te is elhagytál, és most elítélsz engem. A halál porába fektettél. Mindenki bánt és kínoz engem. A gyalázat összetörte a szívemet. Iszonyú szenvedésen megyek keresztül. Nagyon fáj. De számomra nincs más, csak te. Egész életemben belőled éltem. Te voltál, és te vagy az én Istenem. Még most is te vagy az apukám, és a te kezedbe teszem le az én lelkemet. De jó lenne, ha mindannyian ezt tudnánk mondani a halálunk órájában. Hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. De nem is kell megvárnunk a halálunk óráját. Ma is mondhatjuk, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ez a lényege a gyermeki bizalomnak. Hogy Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, az életemet, a sorsomat, mindent. Nálad van a legjobb helyen. Akkor pihenhetek a mindenható árnyékában. És Jézus meghalt. Úgy tűnt, mintha az Atya nem hallgatta volna meg. Mert meghalt. Valóságos halála volt, de harmadnapon feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben. Meghallgattam, nagyon is meghallgattam. És akkor zárásképpen még egyszer szeretném felolvasni az alapigénket. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tegnap láthattuk, hogy a bizonyságtevőknek nagy fellege vesz körül minket. Csak 4 embert emeltem ki, ugye? Noét, aki rendületlenül bízott Isten kijelentésében, ugyanúgy, mint Jézus. Ábrahám, aki számára Isten volt az út, ahogy Jézus magáról is kijelentett, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet számotokra. Tehát, hogy engedjük, hogy lépésről lépésre vezessen minket Isten, és nem kell mindent tudnunk. Majd a mennyben megismerjük, hogy milyen csodálatos a szőttes. Most még csak a fonákját látjuk. Láthattuk Jóbot, aki a nagy szenvedései közepette ragaszkodott a gyermeki bizalomhoz, ugyanúgy, mint ahogy Jézus is a kereszten ragaszkodott a gyermeki bizalomhoz, a legnagyobb szenvedései közepette. És láthattuk Dávidot, aki számára maga Isten volt a védelem. Maga Isten volt a legnagyobb érték, ugyanúgy, mint Jézus számára. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Isten azért adta a terheket, hogy megtanuljuk gyermeki bizalommal visszaadni neki ezeket a terheket. Ezért adta nekünk a terheket, hogy ne lázadjunk ellene, hanem gyermeki bizalommal megtanuljuk visszaadni neki. És ezeket letehetjük előtte, és őtől kapunk álhatatosságot arra, hogy megfogjuk ezt a csodálatos pályát, amiből még semmit sem látunk előre, mert Isten lépésről lépésre vezet, de mennyben meg fogja mutatni nekünk, hogy milyen csodálatos volt ez a pálya. És nézzünk fel Jézusra, aki nem csak a hit szerzője, hanem a beteljesítője volt. A gyermeki bizalmat ő gyakorolta leginkább. Ezért volt a hitnek a beteljesítője. Aki az előtte levő öröm helyett azt választotta, hogy megüresíti magát, és megment minket. Azt választotta, hogy engedelmeskedik az atyának, és megment minket a kárhozatból, hogy életet adhassa, hogy saját magát adhassa, hogy a saját életét adhassa. Az örök élet Jézus élete. Ezt az életet kaptuk meg. Gondoljatok rá, hogy aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, és ezt bevállalta, gondoljatok erre a hatalmas szeretetre, és ne engedjétek, hogy megfáradjon a lelketek, hanem végig hálás szívvel ünnepeljétek őt. Mennyei apukánk áldjon meg benneteket hatalmasan a benne való gyermeki bizalommal. Imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, olyan csodálatos az országunk. Olyan csodálatos az, hogy minden okot megadtál nekünk arra, hogy gyermeki módon bízunk benned, hogy az egész életünket letegyük előtte, szívünket, és azt mondjuk, hogy Atyám, a te kezedre bízom az én lelkemet. Köszönjük neked ezt, és ezt tesszük mi is most. A te kezedre bízzuk a lelkünket. Mi csak meg akarunk pihenni benned a mindenható árnyékában. Egyszerűen csak gyönyörködni akarunk benned és a te egyszülött fiadban. Taníts meg minket erre, taníts meg minket a bizalomra. Nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy megláthassuk, hogy milyen reménységre hívtál el minket, hogy milyen gazdag a te örökséged, dicsősége a szentek között, és hogy milyen nagy hatalommal rendelkezel, amivel meg tudod változtatni az életünket, meg tudod változtatni a szívünket, és tudsz adni olyan látást, amely nem csak a körülményekre néz és félni kezd, hanem rendületlenül bízik benned. Ezt a rendületlen bizalmat kérjük, ezt erősíts meg bennünk, kérünk. Köszönünk mindent. Amen. Amen.